Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Az idei reformáció ünnepe még ünnepélyesebb volt, mint a szokásos október 31-e. Nem csak Luther 95 tételére emlékeztünk, hanem Calvin születésének 500. évfordulójára. Calvin nem egyházalapító volt, hanem a reformáció gondolatainak alapos megfogalmazója. Követői persze sajnos már az egyháztestek közötti hasadásra használták tanítását. Az egyik ilyen sarkalatos tanítás és a későbbiekben félremagyarázott tétel a predestináció, az eleve elrendelés tana. Erről beszélgettem Németh Pál lelkésszel, a Biblia Múzeum munkatársával.
Calvinnal kapcsolatban két dolog van, amelyiket ugye a közvélemény nehezen emészt, illetve téves hitek vannak két dolog. A kapcsolatban az egyik életrajzi dolog, ez a szervét per, a másik pedig teológiai, tehát elméleti dolog, ez pedig a predestináció tan. Na most, hogy ezt megértsük, ahhoz vissza kell egy kicsit menni. Ahhoz az igényhez, amit Jézus mond, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, ez az első és nagy parancsolat. A második hasonlatos, szeresd fel a barátodat magad. Na most, ami a felebaráti szeretetet illeti, ott van valami mércénk, amit magadnak nem akarsz, azt ne tedd másnak, vagy amit szeretnél, hogy az emberek veled cselekedjenek, te is aképpen cselekedjél velük. Ezen le lehet mérni, hogy hogyan cselekszem embertársaimmal. De az Isten teljes szeretetéhez nincs mércénk. Hát honnan tudjuk lemérni azt, hogy mi szeretjük az Istent így teljes szívünkből, teljes lelkünkből? Na most volt, aki elgondolkodott rajta, és ezért fontos az ő végeredménye. Kierkegaard volt, aki föltette ezt a kérdést, mert hogy az Isten szeretete már Ágostonnál is ugye az Isten megismerésének a lehetőségét mutatja. Tehát annyiban tudom megismerni az Istent, amennyiben szeretem. Kierkegaard egy prédikációban próbálja ezt értelmezni. Azt mondja, hogy ha szeretek valakit, és az illető óriási csalódást okoz nekem, tehát nem olyan, mint szeretném, megcsal, becsap, akkor amíg szeretem, próbálom mentegetni. Talán én nem voltam elég világos a vele való kapcsolatomban, talán nem figyeltem rá. Tehát megpróbálom mentegetni. Abban a pillanatban, amikor a szeretetem elmúlik, kezd igazam lenni vele szembe. Tulajdonképpen már tudnom kellett volna, mielőtt megszerettem, hogy nem méltó a szeretetemre. Tehát gyakorlatilag a végén az illetővel teljes mértékben kezd igazam lenni. Na most az Isten iránti szeretetünket azon tudjuk lemérni, hogy Istennel szembe soha nincs igazunk. És nincs az a lehetőség, hogy az Istennel szembe igazunk legyen. A predestináció tanításának a bírálói úgy indulnak el, hogy igazuk van az Istennel szembe. Ezt a tanítást csak akkor tudjuk megérteni, ha teljes mértékben szeretjük az Istent, azaz eleve lemondunk arra, hogy az Istennel szembe igazunk legyen. Tehát ez az előcsarnok. Egyébként Luther érzi ezt, mert amikor Luther a predestinációról beszél, akkor nagyon durván így fogalmaz, az Isten mondjon le istenségéről azért, hogy az istentelenektek tetszék. Ugye a másik dolog az, hogy mi ennek a tanításnak a célja. Ugyanis azt hiszi valaki, hogy valami az isteni titkot. Ugye Calvin óvattól, hogy bármit világosabban látunk, mint korábban láttunk volna, hanem a predestináció hitének, tehát az Isten eleve elrendelése hitének a megvallásakor mit cselekszünk. És ha megnézzük az institúciót, az 1536-os, tehát első institúcióban nyoma sincs ennek a tanításnak. Ez nem azt jelenti, hogy Calvin nem gondolta ezt, valószínűleg vallotta, de nem szentelt neki helyet. Viszont az 59-es kiadásban a teljes kifejtés benne van. És hol van? Most egy nagyon fontos. Egyszerűen ott, ahol a mi atyánknak vége van. Tehát az imádságról szóló fejezetbe tartozik bele a predestinációs hit megvallásnak. Most az imádság, amikor befejeződik, általában doxológiával fejeződik be. A dicsőség a Szent Háromságnak, egy örök Istennek, vagy bármelyikének végén ott van a doxológia. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami titkot értünk meg, hanem arról van szó, hogy megvallunk valamit, amit nem értünk. Ugyanis az Istennek a végtelen kegyelmét azt nem értjük. Hogy Isten az, aki kegyelméből mindent ad nekünk, és még ő adja a kart is az elfogadásra. Azaz Isten döntött rólunk az örökké valóságban, de ez az örökké valóságban való döntése teszi lehetővé, hogy mi itt az időben dönthessünk mellette. Nem arról van szó, hogy nekünk nem kell dönteni az Isten mellett, de tudnunk kell azt, hogy ezt a kegyelmet, amikor elfogadtuk, ez nem a mi érdemünk.
Hát itt a legnagyobb gondja az embereknek, és főleg a mai embernek, hogy ugye netalán olyan dolgok is eleve el vannak rendelve, amik nem jók. Mintha lennének emberek, akik valami rosszra lennének eleve elrendelve.
Ugye a filozófiának a probléma, hogy a rossz az Isten akaratából van-e. Mert ha abból van, akkor úgyse tudunk jelenteni semmit. Ha nem abból van, akkor az Isten minden hatósága szenved csorbát, hogy hát akkor hogy lehet valami az ő akarata ellenére érvényesül. Ugye akkor az hatalmasabb, mint ő. Na most filozófiai megoldhatatlan kérdés ez, tehát ez zsákutca a gondolkodással. Belelovaljuk ezekbe a kérdésbe magunkat. Itt ezért kell a kérdések felvetésében tartózkodónak lennünk azért, mert az Isten iránti tiszteletünk fejeződik ki abban, hogy mit kérdezünk tőle. Már embereknél is. Például egy férfi az idős édesanyjától nem kérdezhet meg mindent, ez nem igaz. Mert a szeretetem, a tiszteletem, a megbecsülésem megakadályoz abban, hogy bármilyen kérdést föltegyek neki. Most az Istennel szemben sem tehetünk fel minden kérdést. Mivel hogy ezt a tanításnak az okát nem értjük, mert Istenben van az oka. Mivel hogy ezt mi nem érthetjük, egyetlen dolgot tehetünk, hogy Istenben imádjuk azt is, amit nem értünk. Le fog hullni minden lepel egyszer, nem kell türelmetlenkedni. Most próbálták sokan képekkel megvilágítani. Aki egy szobrot farag, miközben faragja a szobrot, a törmelék gyűlik. De hát nem a célja a törmelék, hanem a szobor a célja, de a törmelék nélkül nem lesz szobor. A kiválasztás nem logikai ok miatt, de még sincs elvettetés nélkül. Most a kíváncsiskoló kérdése, hogy vajon én ki vagyok válaszolva, hogy vajon a szomszédom el van-e vetve. Ez az Isten titka.
De ez azért nem fátum. Tehát az, amit fatalizmus alatt értünk, és a predestináció, tehát az eleve elrendelés, az azért nem azonos.
A probléma az, hogy amikor az örökkévalóságról beszélünk, akkor valami nagyon régent gondolunk, ami nagyon régen volt, teremtés előtt volt. Itt arról van szó, hogy az nem az időben volt. Tehát az Isten rólunk való döntése nem az időben van, hanem az örökkévalóságban. Most hogyan értelmezzük az örökkévalóságot? Ha állandó jelenként értelmezzük, akkor nincs probléma. Nem tudjuk elképzelni, hogy időileg alávetett lények vagyunk, tehát ebben tudunk gondolkodni. Van egy teremtés előtti elmélet, hogy ugye akkor történt a döntést. Igen, ám, de ha a teremtés előtt történt, akkor az embert az Isten már arra teremtette meg, hogy előre tudtam, az Isten mindent tud, hogy majd az ember el fog bukni. Szóval itt vigyázni kell az emberi gondolkodásnak a gyártmányaival, ahova ugye elkezdünk gondolkodni, hogy ha és akkor, ha Ádám nem vétkezett volna, akkor Krisztusnak nem kellett volna meghalni a kereszten. Igaz ez? Nem igaz. Calvin használ egy kifejezést, hogy Krisztusban, mint tükörben szemlélhetjük a mi kiválasztásunkat. Nem vagyunk muzulmánok, tehát azért nem Krisztustól függetlenül vagyunk kiválasztva.
Mi a különbség a fatalizmus és a predestináció között?
Hát az a különbség, mint a bálványimádás és az igaz Isten imádása között. Mert ha bálványt imádok, akkor nem a valósággal szembesülök, tehát egy személytelen sorserővel találom szembe magamat. Ha pedig hiszek az Istenben, akkor egy személlyel találom szembe magam, akinek terve van, és elvégzi a mi javunkra.
Tehát, hogy az, aki fél ettől, hogy na, akkor valami negatív predestináció van, tehát, hogy a eleve elrendelés az arról szól, hogy valakit, mondjuk, mint Júdást, eleve valami rosszra rendelt el az Isten, az a fátum értelmében érti ezt, és mi pedig egy személlyel való kontaktus értelmében értjük.
Van egy áruló, és akkor elvégez valamit, ami úgy néz ki, hogy beleillik ugye a üdv történet menetébe, de viszont ő felel azért, amit tett, és negatívum az egész. Józsefet ugye eladták, és gonosz gondoltak ellene, és ugye a végeredményben Isten azt jóra gondolta. A rossz az az Isten szolgálatában álló rossz, amelyik az Isten végső terve szempontjából jóra fordul.
Ritka dolog, hogy egy egyházi jellegű évfordulót a világi múzeumok is megünnepeljenek. Most ez történt, hiszen a Budapesti Történeti Múzeum a Calvin év alkalmából kiállítás rendezett, Calvin hagyománya címmel. Farbaki Péter és Szacsvai Éva kurátorokkal beszélgetett Vörös Virág.
Barátsági dolgálás, azaz az igaz kávinista, mert így neveztetik ma, vallásból kicsapont, s hogy már a Szent Péter hajójában mezítelen beugrott egy pápistával öt embernek megszólítása. Kassa 1663. Ezen a részen próbáltuk a hitviták korszakát, az egyes felekezetek közötti elég kemény küzdelmeket is megjeleníteni. Van itt ilyen, hogy jezsuita vitairat, aztán pápa index, a Calvin Institúció eretnek könyvé nyilvánításáról. Itt lehet látni Calvinnak az egyetlen magyarországi kéziratát, tehát ez egy Calvin autográf, egyébként egy gabona rendelés nyugtája, és Calvin írta alá.
A kiáltásnak igazán az az érdekessége, hogy itt a disziplinák más-más kifejezési eszközöket használnak a kiállításban, más tárgyakkal dolgoznak, és nagyon nehéz ezt összeilleszteni. Ugye, mert a történeti kiállításokban papír van, könyv van, a művészeti kiállításokban művészeti tárgyak vannak, és a néprajzi és életmódkutatók kiállításaiban pedig genteri örök és a tárgyak teljes arzenálja, és ezt a szemléletmódot is valahogy össze kellett egyeztetni, hogy ebből azért mégis egy egységes kiállítás létrejöjjön, hogy a látogató számára egy olyan egész kép alakuljon ki a korszakokról is, és a gondolkodásról is, aminek a bemutatására vállalkozott a kiállítás. Részben művelődés történet, hiszen a református egyház történet része az, de a művelődéshez csatolható kulturális jelenségek révén ez már inkább kultúrtörténet, mint művelődés történet. Végül is egy egyház történeti váz, amire felépül ez a kiállítás, tehát ez mindenhol hangsúlyt kap, ahol az egyháztörténetben fontos események, fordulatok vannak, és ehhez vannak illesztve a dolgok.
Calvinnal és a reformáció idejével kezdünk, és egészen az egyház mai állapotáig eljutunk. Döntően a Duna mellékre koncentrálunk, de vannak tárgyak például a Dunántúról, felvidéki terítők, Kalotaszeg, Debrecen, tehát nagyon sok fontos régiója a magyar reformátusságnak megjelenik. Műtárgyak vannak, valamint rengeteg szöveges információ, úgyhogy nem fog majd rövid időt igénybe venni, ha valaki végig akarja nézni a kiállítást. Hát próbáltuk ugye a történeti hátteret történetekkel megjeleníteni, valamint térképek, más ábrák segítik itt a megértés, például a Calvinnak a családfája. Egyébként időrendi tagolódása van a kiállításnak, tehát egy kronológiai sorban megyünk végig. A műtárgyak majdnem 60 gyűjteményből származnak, Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Galéria, Néprajzi Múzeum vagy Szentendrei Skanzen, de itt vannak a nagy református gyűjtemények, tehát itt kiemelném a Rádai Múzeumot Kecskemétről, és a budapesti Rádai gyűjteményt a könyvtár levéltárral. Azon kívül más közgyűjtemények, magánszemélyek, nagyon sok református egyházközség adta kölcsön a tárgyait, vagy éppen még használt liturgikus tárgyakat is.
Legnehezebb a jelenkor bemutatni, hiszen ez egy még mindig lezáratlan, nyitott és vita tárgyát képező történet. A rendszerváltásról egyfajta emelkedés látszik, tehát az egyházi életnek a növekedése méretekben is, meg talán színvonalában is, de hát ki tudja, hogy ez meddig tart. Sok templom épült, sok új ilyen polgári egyesülés működik, ami hát ez egy nagyon jó jel. Alulról az emberek igénylik és működtetik, de hát ez az egyik rész, a másik rész, hogy meg kellett békélni azzal a másik egyházzal, amelyik nem a lélek igazi egyháza volt, hanem amelyet ugye a diktatúra idejében fenntartottak és működtettek. Hát azért vannak utalások a 40 évre vonatkozóan, és annak a története megvan itt írva, tablókon, fényképekkel illusztrálva. Tényleg kiemelt történet a 48-tól 53-ig tartó történet, azután az 56-os események története, ami ugye a református egyháznakban saját történet, és azok a perek is, amelyek még a diktatúra idejében kezdődtek, mondjuk 49-től és 67-ig még tartanak ilyen egyházi perek. Tehát azért erre is rámutat ez a kiállítás.
Mi az utolsó darab, ami ki van állítva?
Kiállítás saját plakátja, mert egy plakátgyűjtemény van az utolsó körben, amelyik az ez évben megrendezett nagy Calvin kiállítások vagy konferenciák plakátjai, és oda illesztettük ennek a keresnek a plakátját is. Azt gondolom, hogy van még mit tanulni ebben a témában, tehát több ilyen kísérlet is jó volna, és nagyon jó volna az, hogyha egy-egy témának tényleg sokoldalú bemutatását kaphatna meg a közönség. Tehát mi mindig csak egy szeletét ismerik, hol az irodalom történetből, hol a művészet történetből. Most lehetne ilyen nagy méretű kiállításokat rendezni, érezni, ahol az egész életmód, az egész korszak áttekinthető lenne a cipőtől a kalapon keresztül a művészeti termékekig. Ennek ez a része volt igazán izgalmas az én számomra.
És ezt hogy sikerült megvalósítani?
Hát ezt a kritika fogja majd nekünk megüzenni, hogy hogy sikerült. De Európában is Calvin kiállítások és konferenciák vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés részünkről, hogy csatlakozni tudunk egy ilyen európai folyamathoz.
Ó, felséges Isten, kegyelmes úrunk, mely csodálatos a te neved nálunk. Felségednek mely nagy dicsősége, melyel teljes e föld kereksége.
Egy debreceni kiállítás is nyílt néhány hónapja, amelyet állandó kiállítása alakítottak át a nagy templomban. Karcsai Nagy Éva beszélt a bibliai makett kiállítás szakértőjével, Hodosi Takács Előd rektorhelyettessel.
Ez a kiállítás abban segít nagyon sokat, hogy a bibliaolvasó ember valóban megértse, hogy a bibliai hősök azok húsvér emberek, akik valóságos földrajzi viszonyok között valóságos kontextusban élnek, akik éhesek, akik fáznak és néha ünnepelnek. Ez például egy nagyon különleges dolog, maga az eszköz, amivel a cséplés történik, állatok, általában ökrök, ritkább esetben szamarak vontatta cséplőszán, ami hát leginkább a mi fakutyánkra emlékeztet, amin ülve helyezkedik el az állatoknak a hajtója. A gabonát körbe fektették le, és szépen körbe-körbe jártak ezen. A mediterrán térségben a legtovább ez a cséplési technológia az Cipruson maradt fent, kedvenc makettem, az a hajó modell, ami a galileai halászatnak az eszköze volt, mondjuk 70 cm hosszú lehet, és mondjuk 1 méter magas, de hogyha az ember elnézi ezt a hajót, akkor látjuk magunk előtt a hálóikat, javítgató, foltozgató halászokat, a galérián a Szent Sátornak a vázát látjuk, a Salamoni templomnak egy részletét látjuk. Jeruzsálem egy néhány érdekes városrészét megelevenítő makettel van dolgunk, illetve a temetkezési helyszíneknek például van egy nagyon különleges motorizált makettje a galériánkon elhelyezve.
Tehát megnyomjuk ezt a gombot?
Tehát megnyomjuk ezt a gombot. A szikla megnyílik, majd pedig amikor a végső pozícióját eléri, akkor fölkapcsolódik egy lámpa, és ettől kezdve belátunk, és megnyílik a sír, és látjuk, hogy hogyan és mi módon zajlott a temetkezés. Ebben az időszakban ez a fajta temetkezés ez a leggazdagabbaknak a kiváltsága volt.
Nem ejtettünk még szót Csia Lajos Biblia kutatóról, erdélyi lelkészről.
Nagyon hosszú ideig volt vallástanár. Fáradhatatlanul igyekezett azon, hogy vizuálisan megjelenítse a Biblia világát.
Ugyancsak Debrecenben adták át a Calvin érmet, amelyet a Nemzeti Bank bocsátott ki az évforduló tiszteletére. Hangképeket hallhatnak az átadás ünnepségéből, halljuk majd Bölcskei Gusztáv püspökurat, Király Júliát, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét és Csika Márta tervezőművészt.
Kedves barátaink, akik eljöttek ide az oratóriumba azért, hogy együtt legyünk részesei jeles eseménynek. A kálvini gondolkodás együtt látja templomon belüli világot, ahol lehet a Zsoltárt énekelni, és a templomon kívüli világ, ahol ott van a gazdaság, ott van a politika és az ehhez szükséges eszközök. Ez valóban feljogosít bennünket arra, hogy nem áll annyira távol az, hogy egy Calvin emlék érem kerül forgalomba ebben az esztendőben. Genf városállamában volt lehetőség szorgalmazására, amit ma így mondunk, hogy kamatmentes kölcsön azoknak, akik rajtuk kívülálló ok miatt nehéz helyzetbe kerültek, mert hihetetlen módon megduzzadt a város lakossága, a Franciaországból menekültek el, akiket be kellett fogadni. A biztonság, bizalom, bizonyosság. Három olyan alappillér, ami szükség van egy egészséges, normális emberi együttélésben. Ha hadd legyen ennek a napnak is olyan üzenete, hogy mi a bizalom, a biztonság és a bizonyosság jegyében szeretnénk betölteni azt a küldetést, amelyik vonatkozik az egész körülöttünk élő világra.
Én is tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Valóban kicsit megható itt állni ezen a szószéken. Pillanatra végigfut az emberem, mi minden történt ebben a teremben. Az a tartás, amit a kálvinizmus jelent, arra szükség volt, azt biztosan tudom. Azt hiszem, nem is más hátra, mint hogy megkérjem Miklódics Attól Juditot, és közösen leplezzük le arról az emberről készült emlékérmét, ki ennek a kálvinista hagyománynak a megteremtője.
Itt állok boldogan, hogy a munkám gyümölcse a Debreceni oratóriumban látható.
A következő hét református eseményeit, híreinket hallgassák meg.
A Calvin év alkalmából tartanak ünnepi hangversenyt a Művészetek Palotájában november 9-én este 7:30-tól. Elhangzik többek között Draskóczi László Kormeum című kompozíciója, melyből imént hallottunk egy részletet. Az 5. Harkányi Szabad Egyetem november 7-e és 12-e között kerül megrendezésre Harkányban. Témája a magyarság lelki arca. A programokról részletesen a parókia.hu internetes oldalon olvashatnak. Nyílt napot tart a Károlyi Egyetem hittudományi kara november 19-én 9 órától. Helyszín Budapest, Rádai utca 28. Magyarország válaszúton címmel tart előadást dr. Bogár László november 5-én este 6 órától Budapesten a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. A farkasréti ökumenikus összejövetelek következő alkalmán Sántai Ibolya református lelkész tart bevezető előadást az egészséges társadalom működésének szentírási alapjairól november 9-én este 6:30-tól Budapesten a Németvölgyi út 138 szám alatt. Szükségletek és szerepkörök címmel tart előadást legközelebb Pálhegyi Ferenc, a bibliai Utikalauz a házassághoz elnevezésű előadássorozat keretében november 9-én este 6 órakor Budapesten a Rándai utca 28 szám alatt. A Magyar Fotográfusok Háza egy a magyarországi reformáció épített örökségét és kortárs szellemiségét reprezentáló kiállítással vesz részt a Calvin év eseményein, a születéstől a halálig és tovább. Calvin 500 című kiállítást november 5-én este 6 órakor nyitják meg Budapesten a Nagymező utca 20 szám alatt. A Keresztút együttes ad koncertet november 4-én este 8 órától Budapesten a Rádai utca 28 szám alatt.
Hallgassuk meg Isten szavát Pál apostol második korintusi levele 12. részéből. Az én erőm erőtlenség által ér célba. A napokban sokan jártunk temetőben, róttuk a kegyelet útjait, letettük virágainkat. Nehéz szívvel gondolunk arra, aki már nem ölel. Az ember attól érzi magát valakinek, hogy tartozik egy másik emberhez. Ha ez nincs meg, akkor iszonyatos erőtlenség tör rá. Isten megengedi ezt az erőtlenséget. De miért? Talán eleve így döntött rólunk? Talán az idők kezdete óta a predestinációban, az eleve elrendelésben kigondolta ezt a rosszat? Félelmes érzés ez az ember tudata mélyén. Van egy szó, ami a legpontosabban megvilágítja ezeknek a kérdéseknek a valótlan voltát. Ez a szó pedig az, hogy elég. Ha valami elég, akkor nincs viszonyítás. Nem a jóhoz képest jön a rossz, hanem ami itt van, az a teljesség. Az elég, az nem sok és nem kevés. Az bármi lehet. Lehet egy csepp, de lehet millió is. Az elég azt jelenti, hogy betelt, hogy most jó. Egy számokon túlmutató valóság. elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Az erőtlenség a nincs a rossz megértéséhez, csakis ez a szó vezet. Mert itt nincs viszonyíthatóság, nem ehhez képest, meg ahhoz képest alakulnak a dolgok, hanem az Isten itt és most nekem eleget adott. Egy tanárunk kérdezte a fiúkat egyszer, ha három lány közül kellene választani. Az egyik szép, a másik szebb, a harmadik legszebb, akkor melyiket választanád? Persze a legszebbet választotta mindenki. Mire ő? Nem jól választottál. A szépet kellett volna, mert az semmihez képest nem szép, hanem önmagában. Pontosan érezzük, hogy el kell hagynunk a megszámlálható, felsorolható, vágyható dolgok birodalmát. Ugranunk kell egy nagyot, egy olyan világba, ahol nincs több és kevesebb. Csak azt mondhatjuk, hogy elég. Félünk ettől az ugrástól. Félünk, hogy mindent egy lapra kell tennünk. Érezzük, hogy így egy helyben topogunk, hogy táncolunk az örökké való és a földi valóság között, de még ez mindig jobb, mert mégis valóságos és megfogható, megérthető, sokkal inkább, mintha nem lenne kapaszkodunk. Szépen megfőzzük Jézus vacsoráját a bibliai Mártával, aztán megyünk veszekedni a testvérünkkel, mert ilyen az ember. Ezt mindenki megérti. Én is ilyen vagyok. De Krisztus többre hív ennél. Arra, hogy az ő titokzatos világába bepillantást nyerjünk. Arra, hogy az elég világát megérthessük. Pálnak ehhez arra volt szüksége, hogy Isten dicsőségét és a testi szenvedéseket egyszerre átélje. Valamilyen betegsége volt, nem tudjuk pontosan, nem is érdekes. Ugyanakkor egy látomása lehetett, úgy fogalmaz, elragadtattam a hetedik mennyig. Istenhez egészen közel került, olyan titkokat látott, amit normális körülmények között az ember nem lát. És nem érti, miféle összefüggés ez. Ha Isten ennyire megnyitotta az ember szívét, ha belelátok az ő csodáiba, ha ő erre képes, akkor miért nem vagyok képes meggyógyulni? Miért fáj, miért szúr a tüske? Pál nem nyugodott bele abba, hogy ezt nem érti. Háromszor imádkozott, hogy Isten oldja fel ezt a feszültséget, vegye el a tövist, ha már a mennybe beletekinthetett, ne a pokolba kelljen visszahullania. És nem jött válasz. Csend volt az égben. És újra imádkozott, és újra imádkozott. És végül valami egészen mást értett meg, mint amit kérdezett. Isten nem vette el a tövist, nem vette el a poklot, de megértette, hogy Isten országában egészen más a rend, mint itt a földön. Itt a földön, ha egy házat építünk, akkor vannak előrevívő dolgok és hátramozdító erők. Előrevívő, hogy van erő, ha van pénz, ha van segítség. Hátramozdító, ha elfogy az erő. Ez a mi földi logikánk. Az Isten országa azonban a kegyelemre épül. Ott néha a hátramozdító dolgok visznek a leginkább előre. Amikor kiszolgáltatottakká válunk, amikor egyedül maradunk, amikor elhagynak, ez mind-mind arra mutat rá, hogy ő az, aki nekünk elég. Csak Isten és én. Nem vagyok semmivel sem hátrébb. Nem adhatok senkinek sem többet, mint akinek Isten elég. Talán éppen a legnehezebb, legkiszolgáltatottabb helyzetekben jövök rá, hogy mennyire elég a kegyelem. Hogy Istenre szorulok, oda szorulok Istenhez, csak ő és én. Most már nem szükségből, hanem szeretetből. Akkor Isten rendelése nem lesz már kérdés, amikor így a kezünkből kiengedjük életünket. Akkor egyszerre megszűnnek a földi ember örök boncolgató kérdései. Nem mondom, hogy egy élet minden pillanata ilyen lehet, de azt állítom, hogy ezek a pillanatok vezetnek a boldogsághoz, amit megad nekünk Krisztus. Ámen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146 Budapest Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Délután 5 órától minden nap hívhatják a 201-00-11-es számot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A református egyház fél óráját hallották hallgatóink.